Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelének első fejezetében, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Így ír az apostol. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagy divat mostanában, hogy feliratos pólókat viselnek a fiatalok. Sokszor angol nyelven, vagy éppen kínaiul van rajta a felirat, úgyhogy nem mindig értjük, hogy éppen mi van ráírva. Hát egy egyetemista fiatal egy olyan pólót viselt az egyik napon, aminek a hátára az volt felírva, ne kövess, eltévedtem. Hát nyilván, hogy a pólónak a készítője ezt egy jó viccnek szánta, és valóban az is volt, ahogy a egyetemen a sokaságban járt kelt ez a fiatal, és mindenki láthatta, hogy a hátára föl van írva, hogy bizony őt nem kell követni, mert ő sem tudja, hogy merre kell menni. Ne kövess, eltévedtem. Elgondolkoztam azon, hogy valószínűleg nagyon sok embernek ilyen pólót kellene hordania. Különböző ideológiák képviselőinek, filozófiai vallási irányzatok képviselőinek, politikai irányzatok képviselőinek, nagyon jellemző korunkban a sötétségben tapogatózás állapota, az a helyzet, amikor a vak akar vezetni világtalant. Hát most a gazdasági válság miatt különösen is kézzel tapintható ez a sötétség, hiszen az elmúlt napokban, elmúlt hetekben mennyiszer hallottuk, hogy hát igazából nem lehet tudni, mi lesz a vége, hiába valami nagy-nagy szakértő valaki nem tudja, hogy mi fog ebből most kialakulni a végére. Senki nem tudja pontosan, hogy mi lesz még a vége. Bár lehetett tudni, hogy ez lesz, éppen tegnap takarítás közben kezembe akadt egy könyv, amit még 2003 tavaszán kaptunk ajándékba, és csak úgy fölnyitottam a könyvet, és hol nyílt ki? Pont ott, ahol egy szakértő 2003 tavaszán azt írja, hogy a világ méretű gazdasági válság néhány éven belül elkerülhetetlen lesz. Ezt a könyvet 2002-ben adták ki, 2003-ban már a mi tulajdonunkban volt. Valahogy látták, hogy ez lesz, de most mégis valahogy olyan nagyon sötét, nagyon homályos, hogy mi lesz ennek a vége. Folyik a sötétségben való tapogatózás, de nem csak gazdasági területen, erkölcsi kérdésekben is, életvezetési kérdésekben is. Sötétségben való tapogatózás. Ne kövess, eltévedtem. És mintha mindenki el lenne tévedve. Ugyanakkor ez a felolvasott ige arról szól, hogy lehetséges a világosságban részesülni. Lehetséges megszabadulni a sötétség hatalmából. Lehetséges átkerülni a sötétség országából a világosság országába. De jó is lenne, ha valaki egy olyan pólót viselne, aminek a hátulján ez áll, köves, megtaláltam a helyes utat. És még jobb lenne, ha mi magunk viselnénk magunkon ezt a feliratot, és ezzel tudnánk segíteni a többi embernek. Köves, megtaláltam a helyes utat. Szeretnék elmondani egy történetet egy zsidó származású orosz orvosról, aki megjárta a gulágot, és ott halt meg. Hithű kommunista volt, sőt már a szülei is azon voltak, hiszen az ősök nagyon sokat szenvedtek a cári Oroszországban üldöztetések miatt, és ők a forradalmat úgy élték át, hogy na ez lesz számukra a megváltás, most aztán minden jóra fordul. Úgyhogy már a szülei is kommunisták voltak, és ő is ezt az utat követte, és meg voltak róla győződve, hogy most jön el a jó világ. Csak aztán elkövetett valami apróságot. Talán valamelyik barátjának megjegyezte, hogy lehet, hogy Sztálin sem tévedhetetlen, és ez már elég volt ahhoz, hogy elfogják, és a gulágra vigyék. És ott, amikor szembesült azzal az emberi kegyetlenséggel, azzal a gyűlölettel, azzal az erőszakkal, hát pillanatok alatt kiábrándult a kommunizmusból. De hát mit kövessen mást, hogyha már ezt az eszmét nem lehet követni, mert ez az eszme a gyűlöletről és az erőszakról szól. Hála Istennek volt ott mellette a foglyok között egy hitvalló keresztjén, aki beszélt neki a helyes útról, aki elmondhatta azt, hogy kövess, mert megtaláltam a helyes utat, vagy ne is engem, kövess azt a Jézust, akit én követek. Mert benne van a megoldás, ő a világosság, benne van reménység, lehet, hogy itt halunk meg a büntetőtáborban, de Jézus az, aki bűnbocsánatot és örök életet tud adni a mennyben. Boris Kornfeld, ez a zsidó származású orvos, persze nem tudta rögtön elfogadni ezt a bizonyságtételt. Voltak azért kétségei, de egy valamit megtanult a társától, a mi atyánkot, szóról szóra. És történt egyszer, hogy éppen egy fegyőrt operált. Emiatt egy kicsit jobb sora is volt a táborban, mint a többi fogolynak, hiszen a fegyőrök nem merték az orvos foglyokat kínozni, mert gondolták, hogy esetleg ők is betegek lesznek, ők is műtétre szorulnak, jobb lesz inkább jóba lenni az ilyen orvosfélékkel. Éppen operált egy fegyőrt, amikor már varta össze a műtét végén az ereket, és olyan gyűlöletet, olyan megvetést érzett az őrök iránt, legszívesebben megölte volna valamennyit, és azt gondolta, hogy most itt az idő. Úgy varja össze az ereket, hogy csak néhány nap múlva fog az illető őr meghalni belső vérzés következtében, és őre az orvosra senki nem fog gyanakodni. És el is kezdte ezt a munkát, hogy rosszul varja össze az ereket, és amikor ezt végezte, egy hatalmas megdöbbenés lett rajta úrrá. Rádöbbent saját szívének az állapotára. Rádöbbent arra, hogy a saját szívében ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz az erőszak van jelen, mint ami miatt neki szenvednie kell sok más fogolytársával együtt. És ahogy erre rádöbbent, és ez a döbbenet eluralkodott rajta, öntudatlanul tolulta szájára az imádság, nem gondolta át, csak úgy magától jött a mi atyánknak, a megtanult mi atyánknak az a sora, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És elkezdte újra az erek összevarrását, most már jól. Érezte, hogy nem képes pusztítani, ölni. És miközben telt az idő, és eltelt az a nem tudom mennyi idő, ami szükséges volt az összevarráshoz. Végig ezt az egy mondatot mondta újra és újra. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Így változott meg a szíve ez alatt, az idő alatt. Így költözött be a szívébe a megváltó Jézus Krisztus. És innentől kezdve egy egészen más emberré változott. A gyűlölet, az erőszak eltűnt a szívéből, és elfoglalta valami szabadságérzés, valami békesség, valami észre felérhetetlen szeretet. Onnantól kezdve nem volt hajlandó részt venni semmi gazemberségben. Ugye, hogyha valakit magánzárkába akartak vinni, ahol hát tulajdonképpen a magánzárka egy kínzókamra volt, akkor az orvosnak alá kellett írnia, hogy a fogoly van olyan erős és egészséges, hogy a büntetés túlélje. No, de hát ez nem volt igaz, kellett ez az orvosi aláírás, de általában belehaltak azok, akik a magánzárkába kerültek. Innentől kezdve nem volt hajlandó több ilyen papírt aláírni. Magára haragította a feljebb valókat. És még nagyon sok dologban kiállt az igazság mellett és az igazságtalanság ellen, igyekezett megvédeni a beteg foglyokat, és tudta, hogy előbb-utóbb megölik. Egyre több ellenséget szerez. De éppen ez a tudat, hogy úgyis meg fogják ölni, és úgyis mindegy, de ő úgyis a megváltó Úr Jézushoz kerül a mennybe, ez annyira szabaddá tette, hogy időnként elnevette magát arra a gondolatra, hogy vajon van-e a kommunista Oroszországban még egy olyan ember, aki annyira szabadnak érzi magát, mint ő. És egyre bátrabban vette fel a harcot az igazságtalanságok ellen. És mielőtt megölték volna, egyetlen egyszer tudott szóban is bizonyságot tenni, hogy mit jelent neki Jézus Krisztus, hogy benne milyen szabadságot talált, hogy a harag, a gyűlölet, az erőszak teljesen eltűnt a lelkéből. Órákon keresztül beszélt erről egyetlen egy fogolynak, egy fiatalembernek, akinek a hasüregéből egy rákos daganatot kellett eltávolítani, és nagyon rossz állapotban volt, lázban és fájdalmak között hallgatta ez a fiatalember ezt a bizonyságtételt, de ezt a beteget elgondolkoztatták az orvos utolsó szenvedélyes szavai, és ennek eredményeképpen ő is keresztény lett. Ő túlélte a büntetőtábort, és később elmondta a világnak, hogy mit tapasztaltott. A beteg neve Alekszender Szolzsenyicin volt. Boris Kornfelden ott volt ebben a büntetőtáborban a felirat. Nem látható módon, de lelki értelemben ott volt a felirat. Kövess! Megtaláltam a helyes utat. Bárcsak rajtunk is ott lenne lelki értelemben ez a felirat. Kövess, megtaláltam a helyes utat. Kedves testvérek, az a felolvasott ige szakasz, amiről a prédikáció szól, talán egy kicsit első hallásra nehezen volt érthető. Pál apostolt időnként úgy tűnik, hogy egy kicsit olyan bonyolultan fogalmaz, összetett hosszú mondatokban, ezért ilyenkor szeretem röviden, vázlatpontokba elmondva elismételni, hogy miről is szólt ez az ige. Először is azt írja az apostol, hogy éljetek az Úrhoz méltóan, az ő tetszése szerint. Cselekedjetek jó cselekedeteket, ismerjétek meg egyre jobban Istent, ismerjétek meg az ő akaratát. Ha megismeritek az ő akaratát, akkor éljetek úgy, ahogy ő akarja. A második, amiről az apostol beszél, hogy de hát ez hogyan lenne lehetséges, erre egyedül Isten tehet alkalmassá. Magunktól nem vagyunk erre alkalmasak, hogy Isten tetszése szerint éljünk, de ő alkalmassá tesz rá. És a harmadik, amiről ír az apostol, hogy mindezért imádkozni kell. Magunkért is ebben a dologban, és másokért is imádkozzunk azért, hogy tegyen alkalmassá Isten, hogy az ő tetszése szerint éljünk. Általában tudjuk meg érezzük, hogy hogyan kellene élnünk. Ha úgy elgondolkozunk, amikor magunk vagyunk, és a szívünk mélyére tekintünk, akkor úgy azért szoktuk tudni, hogy mi a jó, hogy hogyan kellene beszélni, mit kellene tenni, mit kellett volna másképp mondani, ugye? Mit kellett volna másképp tenni? Azt mondja a Biblia, hogy Isten belevéste a szívünk kőtábláira az ő törvényét, az ő akaratát. Valahogy érezzük, hogy kellene, csak rádöbbenünk arra, hogy nem megy. Nem megy. Tudjuk, mi a jó, szeretnénk a jót, de azt nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk úgy élni, hogy az Isten tetszésére való legyen. Nemrég olvastam egy újságcikket egy világi újságban, egy nyugdíjas, hívő keresztény ember valla az életéről, És én őt személyesen ismerem, úgyhogy amikor a cikket olvastam, akkor örültem, hogy olvashatom, és kíváncsian olvastam, hogy vajon miket mond így nyugdíjba vonulása alkalmából az életéről, és ez sok mindent mond, és például azt is kérdezte a riporter, hogy ilyen sokáig együtt tudott maradni a feleségével. És azt mondja, a jó házasság alapja a megbocsátás. És akkor elolvastam végig a cikket, mondott még más dolgokat is, de olyan hiányérzetem volt. Hát, kedves bácsi, hát éppen ez az, hogy mindenki tudja ezt. Hát miért felejtetted el elmondani, hogy Istentől kaphatunk erőt ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani. Mindenki tudja, hogy ez a jó házasság alapja. Hogy meg tudjak bocsátani a másiknak, meg hogy ő is bocsásson már meg nekem, és fogadjon már el olyannak, amilyen vagyok, mert nem tudok más lenni, hát bocsásson már meg, és fogadjon el engem. De mégsem tudunk megbocsátani. Meg a másik se tud megbocsátani nekünk. És akkor egy kicsit úgy nehezteltem is a bácsira, hogy hát miért hallgatta el a lényeget, de aztán eszembe jutott, hogy nem biztos, hogy elhallgatta. Lehet, hogy a riporter vágta ki, mert ez úgy szokott lenni. Sok hívő keresztjén beszél arról, hogy interjút ad televízióba, újságba, és pont a lényeget kivágják, mert ugye az újságíró vagy a szerkesztő a tévében úgy gondolja, hogy hát ez olyan nevetséges dolog, hogy most Jézustól erőt kapni, hát ez most minek szerepeljen benne ebben a cikkben, vagy ebben a műsorban. Hogyan lehetséges a gyakorlatban a megbocsátás? A megbocsátani tudás Jézustól van. És ezért könyörögni kell. Pál apostol azt írja, hogy testvérek, nincs más lehetőség. Ha úgy akartok élni, hogy az Isten tetszése szerint való élet legyen, akkor könyörögjetek érte Istenhez, hogy adja meg nektek ezt. Mert magatoktól nem fog menni. Lehet próbálkozni, lehet erőlködni, de nem megy. Van egy kedves ismerősöm, Orián Géza, ő szociális munkás és egyúttal református misszionárius, ferencvárosi cigánygyerekek között nagyon szép munkát végez. Igazi sikerei vannak. Nagyon sok cigánygyerek, akit ő elkezdett korrepetálni a tantárgyakból, bekerültek középiskolába, van, aki főiskolára, egyetemre került. Nagyon sok dolgos cigány fiatalember került ki már a keze alól. És hát ugye kellene neki a munkájához a pénz, mert sokszor azzal kell kezdeni a munkát, hogy meg kell etetni az éheseket. Aki megtanulja a magyar himnusznak minden egyes versszakát, az kap egy fél grill csirkét, és így tovább. Éhesek. Üres gyomorral nincs kedvük tanulni. Üres gyomorral nincs kedvük arról beszélgetni, hogy másképpen is lehet élni, és hogy a bűnözés helyett lehet választani valami jobb utat. Hát kellene a pénz, időnként szoktunk neki mi is támogatást küldeni a munkájára. És azt mondja Orián Géza, egy ismerősöm azt mondta, nagyon sok pénzzel tudna támogatni, ha Jézust kihagynám a dologból. Azt feleltem, nélküle nem megy. Erről szomorúan ment tovább. Ha Jézust kihagynám a dologból? Hát azt mondja Orián Géza, hogy ha Jézus nem lenne benne ebbe a dologba, akkor neki se lenne türelme ezekhez a kis csibészekhez. Hát Jézus nélkül ő is csak kiabálni tudna velük, meg idegeskedni, meg mérgelődni. Hát éppen azért van türelme ezeket a családokat látogatni, menni családról családra, éppen azért van türelme összegyűjteni ezeket a kis rakoncátlanokat, és korepetálni őket, és megtanítani nekik a magyar himnuszt, meg a matematikai egyenleteket, meg mindent. Épp azért van türelme, mert felülről kapja az erőt. Mert Jézustól kapja hozzá az erőt, a türelmet, a szeretetet. Jézus nélkül nem megy. Ha Jézust kihagyja a dologból, akkor keres valami más munkát, mert akkor már nincs értelme az egésznek. Inkább ne kapjon pénzt, de Jézust akkor sem fogja kihagyni a dologból. Nem lehet kihagyni. Kedves testvérek, Jézus nélkül nem megy. Erre kell nekünk is rádöbbennünk napról napra, hétről hétre. Jézus nélkül nem megy a gazdasági élet helyreállása sem. Meg fogják próbálni, fognak erőlködni, de eddig se ment, ezután se fog menni Jézus nélkül. Jézus nélkül nem fog menni az éhezés megszüntetése sem. Jézus nélkül nem fog menni a környezetvédelem sem. Jézus nélkül nem fog menni a bűnözők jó útra térítése sem. De gondoljunk csak a saját hétköznapi életünkre. Nekünk sem fog menni Jézus nélkül. A megváltás elfogadása nélkül, bűneink bocsánatának az elfogadása nélkül nem fog menni a mi életünkben sem. Az sem fog menni, hogy megbocsássunk annak a másiknak, hiába, hogy a házastársunk, vagy a gyerekünk, vagy éppen a szülőnk. Jézus nélkül nem megy a megbocsátás. Jézus nélkül nem megy az Isten szerint élet. Jézus nélkül nem megy a hosszú tűrés. Most azt sorolom, ugye, amit Pál apostol írt sorba. Jézus nélkül nem fog menni a világosságban való részesülés. Nem fog menni Jézus országában való részesülés. Jézus nélkül nem fog menni az örök életben való részesülés. És az apostol azt írja, hogy ha pedig Jézust akarod az életedben, nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is, a hétköznapi ügyek megoldásában, akkor imádkoznod kell. Ilyen egyszerűnek tűnik, és mégis nehéz. Mert talán lehet, hogy pont az imádság az, amire a legkevesebb időt fordítjuk. Próbáljuk úgy a saját elgondolásunk szerint megoldani a dolgainkat, próbáljuk a saját erőnkkel a jó úton való járást, aztán mégis rossz irányba megyünk, és talán pont az imádságra a legkevesebb időt fordítjuk, amikor a legtöbbet kellene. Mert csak ez a megoldás. Egyedül maradni kettesben a mi Úrunkkal, Istenünkkel, elmondani neki életünk dolgait, elmondani a bűneinket, a nehézségeinket, elmondani, hogy mit kellene megoldani, meg fogjuk tapasztalni az ő hatalmát, az ő jelenlétét. Mert ő valamiképpen tud szólni hozzánk, valamiképpen tud cselekedni az életünkben. És meg fogjuk tapasztalni, hogy ami nélküle nem ment, az vele együtt fog menni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ma is szólsz hozzánk a te igéd által. Látod, Uram, hogy sokszor kihagyunk téged a gondolatainkból, a szavainkból, a cselekedeteinkből. Sokszor kihagyunk a hétköznapokból, a munkánkból, a problémáinkból, a családi életünkből. Bocsáss meg nekünk, amikor azt gondoljuk, hogy talán nélküled is fog menni. Bocsáss meg nekünk, és köszönjük neked, hogy te nem hagysz el a hűtlenségünk ellenére sem. Köszönjük, hogy velünk vagy, és újra szólítasz. Kérlek, Uram, hogy gyere be, költözd be a mi életünkbe, a mi szívünkbe. Mutasd meg a te hatalmadat, a te valóságodat. Segíts bennünket, hogy világosságban járjunk a sötétség helyett. Tégy bennünket olyan emberekké, akiken ott a felirat. Kövess, megtaláltam a helyes utat. Add, hogy olyan emberek lehessünk a te kezeidben, akik a helyes úton járnak, sőt, még másoknak is meg tudják mutatni a helyes utat. Ámen.